Balázsi Enikőt köszöntöm mai érzékenyítő rovatunkban, a kis szintén sérült gyereket nevelő szülő. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk!
Szia! Én is örülök, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
Mesélj nekünk egy kicsit, miből állt az életed, mielőtt anya lettél?
Mielőtt édesanyává váltam volna, én azt hiszem, hogy felmérhetetlenül szabad voltam, én akkor ezt nem is mértem fel igazából. Magyar szakos tanárnő voltam a Tudor negyedbeli Romulus Guga iskolában, akkor még 18-as iskolának nevezték. Nagyon-nagyon szerettem a hivatásomat, és rengeteget olvastam, nagyon-nagyon sokat jártuk az erdőket a férjemmel, gombáztunk, kirándultunk, barátokkal töltöttük el az üresen maradt napokat, pillanatokat.
Hogyan változott meg mindez Viola érkezésével?
Viola érkezésével gyökeresen megváltozott az életünk, mert bármely gyerek születése, érkezése megváltoztatja a családnak az életét, de mivel Viola speciális igényű, súlyosan fogyatékos gyerek szellemileg is és motorikusan is, igazából mindent felforgatott körülöttem, körülöttünk és bennem. Először is az első nagy változás az volt, hogy le kellett mondanom a hivatásomról. Sokáig úgy gondoltam, hogy csak egy bizonyos időre. Aztán rá kellett jönnöm arra, hogy Violának a betegsége miatt tanárként nem tudok már tevékenykedni, mert mindig bizonytalanná vált a programom. Azon kívül pedig minden időmet lekötötte, nappalaimat és éjszakáimat. Különösképpen addig, amíg valamelyest sikerült az állapotát stabilizálni, rengeteg stresszért, rengeteget aggódtam. Naponta akár ötször is gyógytornáztattam, tehát az ő fejlesztésével teltek el a napjaink.
Mit kell tudni Viola diagnózisáról? Miben korlátozza ez őt?
Violának van egy ritka genetikai betegsége, egy egyszeri kromoszoma meghibásodása. Ennek a tünetegyüttesnek az a hivatalos neve, hogy Smith-Magenis szindróma. Eléggé későn jött meg ez a diagnózis, nagyon sokat kellett rávárnunk, sokat kellett keresgélnünk, hogy hová is forduljunk. Ez egy tünetegyüttes tulajdonképpen, de az egyik fő problémája Violának az a gyógyszerrezisztens epilepszia, ami 5 éves korában jelent meg nála. Addig hellyel közzel, hogyha nagyon nehezen is, de fejlődött. Az epilepszia következtében az állapota viszont rohamosan romlani kezdett, és ezt az epilepsziát azóta sem tudjuk gyógyszerekkel kordában tartani, úgyhogy kiegészítő terápiákra van szükség. Tolószékbe került emiatt, és tulajdonképpen rosszul létek és ébrenléti állapotok váltogatják egymást, de teljesen rapszodikusan.
Most már ennyi idő után hogyan tudjátok kezelni ezeket a rohamokat?
Jól kezelni, megtanulni soha nem lehet. Az első időszakban minden egyes roham rettenetesen megviselt a látványa, mert egy epilepsziás rohamnak ugye sokféle van, Violánál nagy roham, nagyon-nagyon ritkán életében összesen vagy 3-szor fordult elő, de emellett rengeteg rohamtípus van. Az embernek az az érzése eleinte, hogy tennie kell valamit, hogy segíteni kell, szeretni ezt megtenni. Nekem évekbe telt, amíg megtanultam azt, hogy türelmesen, csendben kivárjam a rohamnak a végét, mert effektív tehetetlen vagy.
Miből áll egy napotok?
A mi napunk az egybefügg az éjszakával. Viola nagyon-nagyon rosszul alszik, és tulajdonképpen a születése óta nem volt egy éjszaka sem, amit végigaludt volna, így aztán 2-3 órás alvásszakaszok váltogatják egymást ébrenléti szakaszokkal, olyankor zajos, hangoskodik, unatkozik, próbálja magára felhívni a figyelmet. Reggel pedig nagyon gyakran előfordul, hogy arra ő jól kifárad, és akkor szeretne aludni, amikor igazából kezdődik a nap. Ha jó állapotban van, akkor etetés, tisztába tevés, mosdatás után a férjem autóval elviszi őt Tolószékben a Gecse Dániel alapítványhoz, oda jár speciális iskolába most már 13. éve. Utána pedig érte megyünk, hazajön, ebéddel újra tisztába kell tenni, és a délutánnak a kitöltése az a nagyobb kihívás, mert állandó odafigyelésre van szüksége, nem tudja saját magát egyetlen pillanatra sem lefoglalni. Rajzfilmeket szokott nézni, ha szép idő van, akkor kimegyünk sétálni.
Szerinted sérült gyereket nevelés közben sikerül nőnek megmaradni? Jut magadra idő?
Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Meg kell harcolni azért, hogy én időd legyen. Egy sérült gyerek és két egészséges gyerek mellett az, hogy saját magadra is időt szánjál, az egy nagy-nagy kihívás. De próbálkozom vele, ha ezt nem tenném, akkor én azt hiszem, hogy nagyon fásult és nagyon-nagyon elkeseredett emberré váltam volna már eddig.
Hogyan látod a Viola és a testvérei kapcsolatát?
Körülbelül annyi az öröm ebben, mint a veszély is. Két gyerek eleve beleszületett ebbe a helyzetbe, tehát nekik az volt a idézőjelben természetes, hogy van egy súlyos fogyatékkal élő testvérük. Ennek ellenére ketten kétféleképpen viszonyulnak Violához. A középső gyerek, a fiam, hát egyenesen oda van érte és fordítva. Nagyon jól megtalálják a hangot együtt, bár Viola verbálisan nem nagyon kommunikál, nem beszél. Mégis van egy kommunikációs csatornájuk. A kicsi viszont úgy védekezik a helyzet ellen, hogy nagyon sokszor egyszerűen úgy tesz, mintha Viola nem lenne ott, vagy nem létezne. És már eleve az kihívás, hogy én ezt a helyzetet elfogadjam. Tehát mind a kettőt, meg se sértődjek érte, ne is próbáljak ebbe beavatkozni. Bízom abban, hogy ezek a dolgok maguktól kell megoldódjanak, ezt nem lehet kierőszakolni. Egyébként az az igazság, hogy minden igyekezet ellenére mindig Viola az, akivel több időt kell tölteni, már csak azért is, mert van egy majdnem 18 éves, teljesen kiszolgáltatott, egy olyan 4-5 hónapos baba szintjén levő nagy súlyú kislány, akit péppel kell etetni 18 éve, mert nem tud rágni, akinek speciális diétája van, akit tisztába kell tenni, tehát abszolút minden igényét ki kell szolgálni, és ha rosszul van, akkor csapot papot hagyok, és ott ülök mellette, és nyilvánvaló, hogy ez az idő a másik két gyerekkel eltöltött közös időből elvesz elég sokat.
Sok szülővel beszélgettem már, és gyakran mondják azt, hogy a gyermek születése előtt mindig van egy ilyen idézőjeles megálmodott gyermek, és hogyha véletlenül ez nem úgy történik, akkor az ember átmegy egy ilyen gyász folyamaton. Nektek ez milyen volt? Mi segített abban, hogy elfogadjátok Viola helyzetét?
Nálunk ez a gyász folyamat nagyon-nagyon hosszasan tartott, és több évig is elhúzódott. Egyrészt azért, mert a szülő az áltatja magát elég hosszú ideig, azért, mert egy darabig a gyereken azt láttuk, hogy fejlődget, nem is nagyon akartuk látni a helyzetet, védekeztünk ellene, és nagyon sok esetben pont szakemberek, családtagok, rokonok, barátoknak a felelőtlen megjegyzései azok, amelyek részben ezt az állapotot fenntartják, mert nagyon sokszor kapsz üres bíztatásokat, vannak hamis reménykeltések, tehát nagyon fontos lenne, hogy a szakemberek vagy a környezet is megtalálja azt az egyensúlyt, ami a bíztatás és a felelőtlen reménykeltés között kell legyen. Tehát nyilván kell a szülőt bíztatni, de hamis reményeket táplálni nem kell benne.
Ezek után hogyan látod a környezet viszonyulását a sérült emberekhez?
több mindent látok. Az első dolog az az, hogy már a Viola születése óta is azt tapasztalom, hogy alakult, tehát a nagy közönség viszonyulása alakulgat, egyre többet hallunk sérült emberekről, egyre többet találkozunk velük, tehát már nem annyira furcsa, nem annyira kirívó, nem annyira feltűnő. A másik dolog, amit látok, hogy a sérült emberekhez való kapcsolat az nagyon gyakran attól is függ, hogy te magad és a szűkebb család hogyan viszonyulsz a családodban élő sérült emberhez, személyhez. Ha te normálisan, természetesen, szégyenkezés nélkül kezeled a helyzetet, akkor ezt a környezeted a szűkebb és a tágabb is előbb-utóbb vissza fogja tükrözni. Ha te tele vagy feszültségekkel, ha a helyzetedet takargatni akarod, ha tele vagy szorongással, megelőlegezett sértődöttséggel, akkor az soha nem vezet jóra, általában akkor a környezet is elfordul tőled, megnémul, kérdezni sem mer, hozzád szólni sem mer, tehát nagyon sok múlik azon, hogy te hogyan tükrözöd a helyzetet az emberek fele.
Biztos vannak mindennapi nehézségeitek, hiszen mindenkinek vannak. Ilyenkor miben kapaszkodsz? Mivel töltődsz fel esetleg?
A Jóistennek az a szeretete, amit én mindig az emberek szemében látok felém tükröződni, mindig az embereken keresztül tapasztalom meg az Istent. Úgy töltődök fel, hogy felhívok egy barátnőt telefonon, hogy elbeszélgetek valakivel, kiszaladok, hogyha van egy kis időm egy kávét meginni egy számomra nagyon kedves személlyel, vagy főzök egy finom ebédet, ne adj Isten, elolvassok egy verset, újabban még olvasni is szoktam egy-egy kicsit, vasárnap elmegyünk a templomban, tehát ezek az én feltöltődési lehetőségeim. Nagyon szeretek egyedül lenni, mióta három gyerekem van, óriási szükség van erre is.
Mire vágytok?
Jaj, hát Dalma, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mire vágyok? És mire vágyunk? Én azt hiszem, hogy mindannyian arra vágyunk, tehát egyszer az ember meg kell tanulja azt, hogy ne olyasmire vágyakozzon, ami szembe megy egy nagyobb akarattal. Az első, a legeslegelső időszakokban, amikor még csecsemő voltam anyaként, akkor nyilvánvalóan az volt a vágyam, hogy Viola meggyógyuljon. Most már ilyenekre nem vágyakozom, hanem azt hiszem az az egyetlen vágyam vagy vágyunk, hogy meg tudjuk a lelki, szellemi és testi integritásunkat őrizni annak érdekében, hogy ezt a hatalmas nagy feladatot méltósággal is a lehető legjobban el tudjuk végezni.
A lehető legjobbakat kívánom nektek, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy beszélgethettem veled.
Önök Balázs Jenikőt hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.